Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően.
Akik hétről hétre velünk tartottak a podcastben, tudják, hogy minden alkalommal igyekszünk eloszlatni valamilyen kételyt, ami a napelemekkel kapcsolatos. És ezt azért tesszük, hogy ezek a téves információk ne vigyék olyan utakra a fogyasztókat, ami után olyan napelemes rendszert választanak, ami nem is illik az ő fogyasztásukhoz. Tévhitek vannak, nem is fogynak el, és aki eloszlatja őket, Ragonc Ádám és Kujáni Péter az Energiatakaréktól, én pedig Matyasovszki Nóra vagyok. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Kezdjük azzal, hogy mi volt a legnagyobb tévhit, amivel a munkátok során találkoztatok, amire hát már ti is azt mondtátok, hogy na ennél már nincs lejjebb, feljebb.
Az első, ami folyamatosan, még a mai napig is előkerül, ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy a napelem és a napkollektor az két szinoníma. Pedig ez nem így van. Ugye a napelemmel villamos energiát állítunk elő, a napnak a fényét használja, a napkollektorral pedig meleg vizet, mert az a napnak a hőenergiáját használja. Hát dacára annak, hogy egy sík kollektor meg egy napelem ugyanúgy nézhet ki, hogyha ránézünk a háztetőre, laikus számára ugyanazt a képet mutatja, a funkciója teljesen más. Tehát a napelem meg a napkollektor az nem szinoníma, és ezt nagyon gyakran használják még a sajtómédiumok is.
Annyit fűznék hozzá a témához, hogy a napkollektor ma már nagyon ritka beruházás, tehát egy nagyon nehezen megtérülő beruházás, annál is inkább, mert a napelemmel, ugye erről is beszéltünk már korábban, ugyanúgy tudunk meleg vizet előállítani, tehát hőenergia formájába tárolni ezt az energiát. Tehát egy eszközt tudok akkor innentől nagyon sok féle módon alkalmazni, és nem éri meg a kollektort mellé telepíteni, illetőleg többször találkozunk olyannal, hogy már a meglévő kollektort leszerelik, amiatt, hogy a napelemből több férjen el a tetőn.
Őszintén rám azt hittem, hogy a megtérülést fogod előhozni. Ezzel kezdtük a podcast sorozatot is, hogy a megtérülés az egy olyan mumus, egy olyan, hát akár egy félinformáció, vagy félreértés, vagy még akár tévhit is lehet, amivel mindig foglalkozni kell.
A megtérülést nem mondanám tévhitnek, mert ezt korábban is hangsúlyoztam, hogy nyilván egy energetikai beruházásnál az ember ezt óhatatlanul számolja, ki kell, hogy számolja, és a jövőben is ki is fogja számolni. Tehát az, hogyha ő a pénzét valamire odaadja, akkor azért ő mit kap cserébe. Ez teljesen normális emberi magatartás. Inkább az egy, hogy mondjam, azt talán lehet tévhit, hogy ennek talán túl nagy jelentőséget tulajdonítanak, vagy csak ezt az aspektust vizsgálják. A legutóbbi adásban beszélgettünk a fűtésről. A fűtés beruházásáról, megtérüléséről. Ott is vannak olyan preferenciák, hogy nem csak a számokról szól, hanem hőérzetről, emberi igényekről, lehetőségekről. Tehát én ezt mindig egy szélesebb spektrumba vizsgálnám, mert a magánszemélyek nem vállalkozók. Ők a döntéseiket részben érzelmi alapon hozzák. Ha mindenki csak a pénztárcája szerint működne, akkor egy egészen más világot élnénk. Úgyhogy ott az emberi tényező igenis nagyon fontos.
Meg hát válhat tévhitté egyébként a jövőben. Tehát ahogy változnak az elszámolások is, ami miatt ugye, ami az apropóját is adja sok témának ebbe a napelemes kérdéskörben, az, hogy változik az elszámolás, változik a visszatáplálás módja, most például nem lehet visszatáplálni időszakosan, ami változtat mindenen. Tehát, hogyha benne ragadunk ebbe, hogy termelés, fogyasztás, visszatáplálás arányoknak a régi számolási metodikája, akkor egy téves számítás alapján, egy tévhit alapján gyakorlatilag hozhatunk rossz döntéseket. Tehát válhat ez tévhitté, hogyha valaki nem vonja le megfelelő következtetéseket a változó szabályokból.
És mennyire gyakran halljátok azt, hogy hát a napelemet csak akkor tudom használni, hogyha süt a nap, ha felhős az ég, akkor felejtsem el, mert nem lesz semmilyen termelés, magyarán nem éri meg.
Tévhit, hogy a napelem az csak verőfényes napsütésben működik. A napelem akkor működik, amikor világos van. Nyilván egy szórt fénybe kevésbé termel, de akkor is termel. Hogyha ideálisak a körülmények, akkor többet termel. Szóval télen nem működik a napelem, mert akkor alig süt a nap. De akkor is termel a napelem, csak nyilván kevesebbet termel. Hát erre vannak azok a trendgörbék, amiket a korábbi epizódokban már elemezgettünk, de ha föl kell a nap, akkor a napelem termelni fog. Amikor nem termel, az amikor nagyon felhős az ég, vagy köd van, mert akkor nem tud átjönni a napsugár ezeken a felhő rétegeken, vagy a köd rétegen.
Meg még ilyeneket is olvastam, hogy nagyon nehéz felszerelni a napelemet, és nagyon nehéz tisztán tartani. Ez még egy ilyen komoly szempont volt, hogy valaki mondjuk miért nem szeretne egy ilyen rendszert telepíteni, mert akkor majd ki kell hívni valakit, aki karban tartja, aki tisztítja, és ez bonyolult.
Helyszínfüggő is, tehát normál esetben, tehát ha nincs extra szennyeződés, tehát nem egy ilyen, mondjuk egy tanyán vagyunk éppen, ahol ráadásul mezőgazdasági tevékenységgel, állattartással sok esetben nagyon jelentős a porterhelés, akkor ott lehet szerepe ennek, hogy a napelemek tisztításával a hatékonyságot jelentős mértékben lehet növelni. Alapesetben a napelemnek a mosó, eső általi tisztítás a létező legjobb, mert lágy víz, tehát nem marad vízköves esőcseppek, folyásfoltok a felületén, ami megint csak rontaná a teljesítményét, illetőleg a mosása esetén is, ott mindenképpen érdemes minimum konzultálni szakemberrel, vagy a leírásokat megnézni, mert ugyanígy lágy vízzel érdemes mosni, mert ezt úgy locsolom slaggal, hogy jobb legyen, hát aztán a vízkőtől nem lesz jó, és akkor azt megint akkor ez érdekes feladat lesz megoldani, tehát hogy körültekintően, ha tényleg úgy van, hogy számottevően befolyásolja a termelést, akkor érdemes vele foglalkozni természetesen.
De alapesetben nem szükséges, de tényleg az eső ellátja a tisztítási funkciót.
Hogyha már eső, akkor például mi a helyzet a jégesővel?
A napelem modulok azok edzett üvegfelülettel rendelkeznek, minden napelemgyártó megadja azt a típus specifikációban, hogy milyen méretű jégesőnek áll ellen. Láttunk már betört napelem modult, volt már olyan extrém jégeső, ami betörte a napelem modulokat, de akkor az autónak a szélvédőjét is betörte az a jégeső. Tehát egy alap jégesőnek 55 mm-es golyóval meglőtt napelem modul az ellenáll. Tehát a jégeső nem fogja tönkretenni a napelem modulokat.
Jó, hát ezek voltak mondjuk azok a tévhitek, amit hogyha valaki beült tényleg a keresőbe, hogy milyen tévhitek vannak a napelemekkel kapcsolatban, akkor ezeket azért kidobja. De hát ti már több éve vagytok ebben a szakmában, szóval azért is kérdeztem, hogy milyen ilyen hajmeresztő kérdésekkel találkoztatok.
Amivel találkozunk igény oldalon, nagyon sokszor megfogalmazzák azt, hogy mindenképpen legyen tűzvédelmi kapcsoló a napelem rendszerben, mert olvasták, hogy van ilyen, és akkor nekik az mindenképpen kell. És akkor, hát ugye az egyik megoldás, hogy az ember rendben van, be fogunk kalkulálni, és akkor lesz önnek. Hát ez ilyen 120-150 ezer forint körüli beruházás többletről beszélünk egyébként. De ha visszakérdezek, hogy és ezt miért tartja fontosnak, akkor ki fog derül, legtöbb esetben az derül ki, hogy ő azt gondolja, hogy a tűzvédelmi kapcsoló az azért van, hogy a napelem rendszer ne legyen tűzveszélyes. Hát egy előírásoknak, szabványoknak megfelelően telepített napelemrendszer sosem tűzveszélyes. Egyik oldalról, másik oldalról a tévhit már az elnevezésében az eszköznek benne van, mert nem tűzvédelmi kapcsolóról beszélünk, hanem egy tűzeseti vagy vészeseti leválasztó kapcsolóról beszélünk, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy ha telepítünk egy ingatlanra egy napelemrendszert, akkor a napelemektől az úgynevezett szolár kábeleken megy az egyen áram az inverterig. Amikor áramszünetet csinálunk az ingatlanban, mert szerelni akarjuk a villanyt, vagy az utcán csinálnak áramszünetet, mert az utcán szerelik a villanyt, akkor az inverter lekapcsolja, nem látja el az ingatlant árammal se helybe, se a hálózata nem küld vissza. Viszont a inverter és a napelem modulok között továbbra is közlekedik az egyen áram az inverterig. Ha ez a vezeték távolság az inverter és a napelemek között elér bizonyos távolságot, túl hosszan vagy szinteken keresztül megy az épületben, akkor már előírt a katasztrófavédelem által ez a vészeseti leválasztás, ami azért kell, mert amikor egyébként tűz van a házban, vagy bármi probléma, vagy földrengés miatt kell ott életet menteni, akkor nyilván áramtalanítja a tűzoltó a házat a főkapcsolónál, de attól még ugye a napelemtől az inverterig fog közlekedni a szolárkábelbe az egyenáram, aminek az a tulajdonsága ráadásul, hogyha én ezt keresztülvágom egy flexel ott a bontás során, vagy egy csákjával, akkor az nem csap le egy biztosítékot, mint a sima váltóáramom a biztosítékrendszerrel kiépítve, hanem azzal az egyenárammal ívhegeszteni lehet. Természetesen, ha süt a nap, ha éjszaka van, akkor itt nincs benne semmi. És a vészeseti leválasztó azt csinálja, hogy bizonyos körülmények között, ha ez előírt, akkor a napelem modulokhoz közel elhelyezve a villanyóra mellett egy másik kapcsolóval le tudom kapcsolni azt, hogy a napelemektől ebbe a madzakba kábelbe ne jöjjön egyenáram, tehát bárhol bármit vághatok az éppen égő, vagy félig összedőlt, vagy összedőlt épületbe, anélkül, hogy az életemet kockáztatnám. Erről szól ez a vészeseti vagy tűzeseti leválasztó kapcsoló, nem a napelemrendszernek a tűzvédelem szempontjából a biztonságosságát nem befolyásolja semmilyen mértékben.
Ádám, te is mondjál példát, kérlek.
Ügyfelektől jövő általános kérdés vagy kérés, hogy neki mindenképp optimalizált rendszer kell. Ugye, mit optimalizál az optimalizáló? Ugye azokat a funkciókat optimalizál, amikor valami rendellenestől eltérő besugárzást kap a napelem. Például árnyékba kerül. És akkor ezeket az árnyékokat, mondjuk egy tájolásból, vagy valami objektumból adódó árnyékhoz, az optimalizáló ki optimalizálja, de egyébként egy ideálisan telepített rendszer az önmagába optimalizálóval, vagy anélkül is képes jól teljesíteni. Tehát egy optimalizált rendszer csak azért, mert van egy optimalizáló a rendszerbe beépítve, attól még nem lesz optimálisabb, az inkább a hibákat tudja kiküszöbölni, és abban tud jobban teljesíteni.
Tájolással kapcsolatos tévhitek?
Hát tájolással kapcsolatban, ami jó gondolatnak tűnik, de nem az, amikor az van, hogy hát nem megfelelő tájolású a tetőm. Jó, akkor építek én erre valami külön konstrukciót, erről valószínűleg már beszéltünk másik adásban is, ami nekem a napelemeket abba az irányba forgatja, vagy olyan dőlésszögre emeli ki a tetőről, amivel ők optimálisabban fognak termelni. Itt megint csak azt tudjuk javasolni, hogy mindenképpen számolni érdemes, mert szinte biztos, hogy ezek a plusz konstrukciók olyan többletköltséget jelentenek, hogyha megvizsgálom azt, hogy ezzel a beruházással mennyi kilovattórával fogok egy évben többet termelni, akkor utána saját magamon fogok mosolyogni, hogy ja, hát ha felteszek két modult pár százezer forintért, akkor igazából ugyanennyivel fogok többet termelni, és akkor nem bonyolítottam túl az életemet, nem terheltem túl a tetőmet. Egész más a statikai működés egy ilyen napelemrendszernél, hogyha az fekszik a tető síkján. Kiemelem a tetőről a napelemet, akkor onnantól építek egy vitorlát a tetőre, ami óriási szél nyomást is, meg szél szívás terhelést is pluszba eredményez a tetőnek, tehát ott már egy nagyon bonyolult és nagyon kockázatos statikai verziót fogok építeni a tetőre, ami nem fogja megérni. Egyébként erről nem beszéltünk, de egy nagyon jó előnye neki, amikor szinte a teljes tetőfelületen egy árnyékvető felületet építünk a napelemek által, ami alatt a 8-10 centi légrésben szellőzik, tehát egy átszellőztetett árnyékolót teszünk a tetőre, tehát a nyáron túlmelegedett tetők sok esetben, főleg, hogy a napos oldalról védjük meg, úgymond árnyékoljuk a napelemekkel, ennek a nyári hőháztartásán is javít egyébként a napelemrendszer.
Van olyan ház vagy épület, ami abszolút nem alkalmas arra, hogy napelem legyen rajta? Még a lapos tetős?
Meg a lapos tetőre is lehet napelemet tenni. Tehát az, ami állékony, tehát az az épület, ami állékony, van tetején, statikailag rendben van, az el fogja bírni a napelemet. Amikor mi kezdtük a pályafutásunkat 2011-ben, mi nagyon szorgalmasan kértünk egy statikus partnerünktől statikai szakvéleményt minden épületre. Ezért mi kifizettünk 40 ezer forintot. És ő mondta, hogy én nagyon szívesen kiadom a statikai véleményt, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ami tető állékony, ami hóterhelésre van méretezve és bírja a hóterhelést, az a napelemet biztos, hogy el fogja bírni, mert annak kisebb a terhelése, mint a hónak. És onnantól kezdve mi ezzel mentünk tovább.
És egyébként, ha a számokat megint előhozom, egy tető vizsgálatánál, megerősítve, amit Ádám mondott, a hóterhelés az négyzetméterenként kis hazánkban 100 kiló plusz egy szorzó négyzetméterenként, a szélterhelés, a szélnyomó és a szélszívó hatása a 120-140 kg per négyzetméter, és ezeket ugye nyilván összeadódva méreteznek rá egy tetőszerkezetet, tehát hogyha ezeket elbírja, már pedig fönt van a tető, akkor a napelem rendszernek a tartószerkezettel együtti négyzetméterenkénti 20 kg alatti súlyát azt vidáman el fogja bírni, hova tovább, hogyha azt nem bírná el, akkor azt az embert sem bírná el, aki föl szeretné szerelni rá. Tehát, hogy amikor ez felmerül szintén több esetben tévhitként, hogy nem tudom, elbírja a tetőm, hát hogyha olyan tető van, akkor oda izgalmas minden nap álomra hajtani az embernek a fejét. Tehát.
Kicsit úgy hangzik, hogy az embernek azért úgy logikusan végig kell gondolnia tiszta fejjel, hogy mi az, amire választ vár, mert lehet, hogy tényleg a válasz az ott rejlik magában a kérdésben is, de ami engem nagyon-nagyon érdekel, és erre szeretnék tőletek választ kapni, számos országban engedélyezik azt, hogy az erkélyre szereljék fel a napelemet. Például az én erkélyem az olyan, hogy nyáron reggel 8-tól délután 2-ig süti a nap. Nem lehet kimenni, annyira meleg van. De nem szereltethetek oda föl semmilyen panelt, mert ez Magyarországon nem engedélyezett. Miért nem?
A hálózati engedélyesek vagy áramszolgáltatók rendelkeznek azzal a listával, hogy milyen invertereket engedélyeznek a hálózatra csatlakozni. Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, ezek az erkély napelemek nem szerepelnek ezek a listán.
Ennyi?
Hát ennyi.
Na de akkor miért nem szerepelnek a listán? Ez miért lehet, hogy külföldön szerepelhetnek?
Nincsen rajtuk az a védelmi funkció, ami az inverterekben benne van. Tehát ez, hogy feszültségmentes sül, mondjuk áramszünet esetén. Egyébként most a tavaly évvégén megjelenő magyar közlönyben megjelent jogszabályok már fölvillantották, hogy elképzelhető, hogy majd itthon is ezek a kicsi 800 watt alatti rendszerek, majd egy egyszerűsített eljárással telepíthetők magánszemélyeknek lakossági szinten. Vannak ilyen erkély napelemek, tényleg teljesen jók, esztétikusak, egyszerű is őket használni. Lehet, hogy eljön az az idő, de ma még nem lehet. Ez a szabályokat ugye nem mi hozzuk.
Mondjuk egy ilyen erkély napelemmel akár el lehetne érni azt, hogy egy légkondit működhessen róla?
Egy erkély napelemnek a teljesítmény az kb. 300 watt. A 300 watt az, most keresek 300 wattos fogyasztót a háztartásban, de most csak azt tudom mondani, hogy egy negyed hajszárító, tehát egy nagyon kicsi teljesítmény, de azt mondom tényleg, hogy valami nagyon egyszerű fogyasztó, egy tévét el tudsz róla működtetni, mert az pár 10 wattos. De ez nem egy hatalmas teljesítmény. Tehát az önfogyasztásodba besegíthet, olyan nagyon nagy pluszt nem fog azért hozzáadni. De mindenképpen arra, hogy önfogyasztás csökkentsél, megtermeld magadnak azt a pici energiát, arra azért egy hasznos eszköz.
Nagy valószínűséggel azért van ez, hogy a 0,8 kW inverter teljesítmény, tehát ez a 800 wattos kis teljesítményű berendezésekre lesz az majd lehetővé téve, hogy egy egyszerű bejelentéssel a szolgáltató felé ez használható, tehát bejelentem, hogy beteszek egy ilyet, és aznap én fölt kiakasztom az erkélyemre, és bedugom a konnektoromba, és működik. Azért van ez a kicsi korlát, mert ez az a méret, ami hát azt kell mondjam, minden háztartásnál napközben elfogy, és a hálózat felé nem küld vissza semmit. Tehát, hogy nem fog problémát okozni szolgáltató oldalon, vagy hálózat oldalon, és innentől kezdve lesznek ezek ilyen formában talán kezelhetők.
Na de hát ez pont jó, mert jelenleg is ott tartunk, hogy nem lehet egyelőre visszatáplálni, tehát hogyha ezt most engedélyeznék, akkor kis segítség lenne?
Azt meg tudnád vele oldani, hogy amíg nem vagy otthon, addig még a hűtőszekrényed, a wifi routered, a nem tudom mi egyéb ilyen kicsi fogyasztók, standby-ban működő készülékek, azokat ez az erkély napelem ellátja, és egyébként lehet, hogy forintálisan ezek pici megtakarítások, de ezek folyamatosan mennek az év mindennapján, hosszú éveken keresztül, tehát valaki kiszámolja meg, hogy 10 év alatt ez mennyi fogyasztás, akkor ez elég sok pénzt meg lehet vele takarítani, és akkor ilyen formán már megvalósítottál egyfajta öngondoskodást.
Hát meg ugye egy ilyen 300 wattos ilyen kis napelem, amin az inverter integrálva van, egy ilyen mikroinverter, az ugye egy hónapban jó tájolásra, hogy mondtad például a saját erkélyedet, az simán meg fog tudni termelni 280 és 320 kWh között, hogyha jól mondom a számokat. Hogyha most te az emész is megnézed a villanyszámát, lehet, hogy 230 kWh-t fogyasztasz, tehát hogy abszolút fogyasztásod egy jó részét meg fogod tudni ezzel a kis eszközzel termelni egy lakásba.
Ként, hogyha most már szóba került az, hogy erkély napelem, még egy tévhit eszembe jutott, nem is annyira tévhit, csak ez inkább egy beidegződés. Ugye a napelem moduloknak van egy ideális tájolása. Ezt korábban említettük már, ez a déli fekvés 30-35 fokos dőlésszög. Ugye ebben a tájolásban, ebben a dőlésszögben tudják a legnagyobb teljesítményüket leadni. De ezt a pillanatnyi teljesítményt a napelemmodulok az év nagyon pici részében tudják valójában leadni. Mert amit látunk a napelemen, hogy 300 watt, vagy most már 400-420 watt peak, azaz csúcs teljesítmény, az az a teljesítmény, amit a gyárban egy laboratóriumi körülmények között megmértek. Az életben nem laboratóriumi körülmények vannak. Tehát, ha elkezd pislákolni a nap, akkor az a 420 wattos napelemmodul, ez lehet, hogy csak 5 wattot ad ki magából. Amikor verőfényes napsütés van, és 7 ágra süt a nap nyár közepén, akkor lehet, hogy ideális a napsütés, de nem ideális a hőmérséklet, és akkor megint csak visszavesz a teljesítményből. Tehát hogy ez a csúcs teljesítmény, ez nem folyamatosan áll rendelkezés, egy csúcs. Ideális körülmények között a napelem ennyit tud, egyébként meg annál egy kicsikét kevesebbet. Ami az érdekes, az az, hogy egy évben, vagy egy adott időszakban mennyi a napsütéses órák száma, és az alatt ő mennyi kilovattórát tud megtermelni.
Meg a tájolás, amivel összefüggésben van, valójában a beruházás nagyságrendje. Tehát nekem van egy háztartásom x 1000 kilovattóra fogyasztással, akkor egy körülbelül ekkora termelési napelemrendszer szeretnék felhelyezni. Hogyha én az Iker háznak azon a felén lakom, amelyik a déli oldalra néz a teteje, akkor szuper. Mondok egy számot, 12 napelem modulra lesz frankó meg tudom oldani egy 4 kilovattos inverterrel. Hogyha én az északi oldalon lakom, az, hogy ugyanezt a fogyasztást megtermeljem, mivel sokkal kevesebb napsütést fog kapni a napelemrendszerem az év folyamán, ehhez nekem mondjuk 19 vagy 22 napelem modul kell, és egy 6-7 kilovattos inverter, tehát egy sokkal komolyabb beruházással fogom tudni kiváltani a villany számlámat, de ezek mind előre számolhatóak, tehát hogy a tájolás ilyen szempontból valójában a beruházást nyilván nem kismértékben befolyásolja.
Kedvenc tévhitem, vagy állításom, hogy valaki azért nem vesz, vagy azért nem gondolkodik napelemben, mert rossz a hatásfoka. Bennem mindig fölmerül, hogy tisztában vagyunk-e a hatásfoknak a definíciójával. Tisztában vagyunk-e például azzal, hogy egy belső égésű motornak, az autónak mennyi a hatásfoka. Mert az autó motorjának a hatásfoka 30-35%. És mi történik ekkor? A drágán megvett benzinemet én 30-35%-os hatásfokkal állítom elő mozgási energiává, nyilván még az el is vész még a hajtásláncon, tehát sokkal kevesebb energia hasznosul a benzinből, amit én közlekedésre tudok használni. A napelemek hatásfoka jelenleg 20-25% közötti. De minek a hatásfoka 20-25% közötti? A napelemnek. És miből állít elő 20-25% hatásfokkal energiát? Az ingyen jövő napsütésből. Tehát nem az, hogy én drágán megveszem a napfényt, és csak a 20%-át tudom villannyá alakítani, hanem a végtelen napsütésből ez az eszköz 20% hatásfokkal tud elektromos energiát előállítani, ergo nekem teljesen mindegy, hogy most milyen hatásfokú a napelemem. Hogyha jobb hatásfokú a napelem, akkor kisebb felületről tudom azt az energiamennyiséget begyűjteni, hogyha rosszabb hatásfok, akkor nyilván nagyobb felület kell, tehát ez valójában egy felületfüggő dolog, tehát nem költséges primer energiát kell átalakítsak, hanem csak a fényt.
Talán a napelemekkel kapcsolatban még az egy tévhit lehet, hogy felszereltük 20-30-40 évig ott van a napelem, és ezeket állandóan karbon kell tartani, mondjuk évről évre fölül kell vizsgálni a működésüket. Nem elég, hogy lemossa az eső, hanem még mosogatni is kell. Ezzel mi a helyzet?
Vegyük számításba, miből áll a napelem. A napelem modul az egy alumínium keretbe foglalt üveglap, mögötte a napelem cellák. Tehát az nagyon a működése során elfáradni tud, elromlani igazából nem. Ha rossz, akkor az már az elején rossz. A kábelek, azok UV-álló szolárkábelek, nyilván hosszú évek alatt, évtizedek alatt lehet, hogy el tud fáradni a szigetelésük, de ebbe az időhorizontban, amit mondtál, 20-30 év alatt nem fog. Az inverterben vannak olyan elektronikai berendezések, amik elfáradhatnak, kifáradhatnak, de ez nem olyan, mint egy gázkazán, amit évente karban kell tartani, ki kell pucolni az égőfejet, nem kell kipucolni a kéményét, tehát valójában nincs benne olyan alkatrész, amire neked külön figyelmet kéne fordítani. Olyan esetek lehetnek, hogyha azok a védelmi berendezések, amik benne vannak a biztosítékok, túlfeszültségvédelem, ami védi a rendszert a hálózatból, vagy a napelem felől jövő túlfeszültségekkel szemben, ha azok ellátják a funkciójukat, akkor azt mondják, hogy kiégnek, tönkre mennek. Azokat nyilván ki kell cserélni, de az megint nem egy karbantartási feladat, hanem az egy javítás, de azt mondom, hogy ez egy tervezett javítási feladat. Ez a berendezés ellátta a funkcióját, megvédte a készülékeimet, ki kell cserélni a biztosítót. Tehát én azt mondom, nem igényel folyamatos karbantartást, nem kell ott lenni és évente rendszeresen kihívni egy szakembert, hogy nézze át. Nyilván mint minden berendezést, azért jó nem teljesen magára hagyni, és majd 40 év múlva a nyugdíjam utolsó évében oda menni. Jaj, hát az elmúlt 35 évben nem is működött, be kellett volna kapcsolni. Persze az ember figyelje, de nem kell rajta tartani a mutató ujját az ütőverén.
Egy monitoring rendszer van minden esetben, amit érdemes figyelni, illetve a monitoring rendszer e-mail formájába adja is a hibajelzéseket, mert ugye ráadásul ez nem is zoom, mondjuk, mint egy kazán, vagy egy hőszivattyú, vagy nagyon keveset, meg nyilván az ember nem a lakótérbe helyezi el, hogy a kis kevés kattogás, vagy búgás-zúgás az ott zavarja. Tehát, hogy fölkerül a napelemrendszer kis túlzással az első egy-két hónapnak az érdekessége, hogy ott nézegeti a monitoringot, meg egyebeket, meg így hozzászokik, meg optimalizál minden működést az ingatlanba energetikailag. Utána valahol el is felejtődik, hogy ez így van, és akkor emiatt jó ez a monitoring rendszer, amivel mi is kapunk, mint telepítőcég hibajelzést a inverter gyártónak a rendszeréből, monitoring felületéről, illetőleg az ügyfél ugyanúgy. Tehát így fogja látni azt, hogy neki termelésbe történt-e bármi miatt bármiféle változás.
Az áramszünet egy olyan jelenség, ami azért előfordul egy ember életében. Az most egy tévhit, vagy sem, hogyha nekem napelemem van, akkor engem nem érint az áramszünet.
Tévhit, mert a napelem rendszerek életvédelem szempontjából áramszünet esetén lekapcsolnak. Tehát amikor a hálózatra csatlakoztatott napelemrendszer, jelesül az inverter, nem látja a hálózati feszültséget, tehát nem kap áramot a hálózat felől, nem látja, akkor ő saját magát is lekapcsolja. Éppen azért, hogy a napelemek felől jövő energiát ő ne tudja visszatáplálni a hálózatra, mert hát ma már mondhatjuk, hogy az esetek 98%-ában oka van az áramszünetnek, tehát valószínűleg szerelik a hálózatot valahol az utcába, vagy éppen az én ingatlanomba lekapcsolom a villanyórába az áramot azért, hogy tudjak szerelni, bővíteni, fejleszteni, átalakítani villanyszerelő által, akkor a napelemrendszeremről őt ne érje áramütés. Ahhoz, hogy napelemrendszer működtetése esetén legyen nálam áram, amikor áramszünet van, az kiépíthető, engedélyeztethető, jelen pillanatban nem mindenhol meg bonyolultan, de engedélyeztethető, és megfelelő biztonsági berendezésekkel kiépíthető. Tehát ez akkor működtethető így, ezt hálózattal párhuzamos sziget üzemmódnak hívják egyébként, hogyha megfelelő biztonsági berendezésekkel rendelkezik a rendszerem, tehát lehet nálam áram, de annak legkisebb esélye sem lehet, hogy ez a hálózat felé visszatápláljon ebben az esetben. Tehát létre lehet hozni ilyet, de alapesetben nem nincs áram nálam, hogyha az áramszünet van a hálózaton, akkor a napelemrendszerről sincs semmi, sőt termelni se fog sem, ennyit sem, tehát akkor nem üzemel.
Újrahasznosítható, veszélyes hulladék, mi lesz a napelemből?
Gyakran felmerül kérdésként, hogy mi lesz ezzel majd az élettartam a végén. Ugye egyrészt, ha valaki napelemes rendszert vesz, ő arról nem tud, de kifizet kilogrammonként 57 forint termékdíjat. Ezt a díjat, ezt a napelemes cégek befizetik, negyed évente bevallják és befizetik. Ez a díj pont az újrahasznosítást, környezetkárosítás, környezetterhelés után fizetendő díj. A napelem olyan eszközökből épül fel, alumínium, üveg, fólia, szilícium, réz, amik egyesével mind-mind újrahasznosíthatók. Az újrahasznosítási technológiák megoldottak, működnek, Franciaországban már működik két napelem újrahasznosító üzem is. Nyilván ez nem olcsó, tehát ez nem a legegyszerűbb dolog újrahasznosítani a napelemeket, viszont maga a technológia megvan, megoldott, tehát azt gondolom, hogy erre fel van készülve már a gazdaság, hogy ha tömegével lepik majd el az elhasznált napelem modulok a bolygót, akkor azba ne fulladjunk bele.
Az inverter technológiát is fejlesztik ebbe az irányban, tehát az egyik piacvezető inverternek egyébként a legnagyobb tudású invertere, hibrid invertere már tanúsítottan a világon a legkisebb ökológiai lábnyommal jön létre, tehát a legkisebb környezet terheléssel jön létre, az alumínium alkatrészei 100%-ban újrahasznosított alumíniumból készülnek, és az újrahasznosítása is szinte 100%-ban 99, meg még sok 9-es mértékben megoldott, tehát már a termékeket így a kiemelkedő gyártók így fejlesztik, hogy ne csak úgy legyen zöld, hogy majd 30 év múlva valaki beledöglik.
Érintettük már valamennyire a tűzvédelmet, de mégis mi történik akkor, amikor akár mondjuk kigyullad a ház, vagy kigyulladhat-e magától a napelem, hogyha történik vele valami, és mi történik akkor, hogyha kigyullad?
A szélsőséges esetben igen, megtörténhet. Tehát önmagától is ki tud gyulladni, hogyha van valami telepítési hiba, szerelési hiba, vagy valami zárlat. Ugye azt a Péter az előbb említette, hogy azért itt nagy feszültségek, meg áramerősségek folynak. Ugye azzal jellemezte, hogy ezzel hegeszteni is lehet, ez így van, tehát ezt nem kell szépíteni, ez megtörténhet. Ha kigyullad a ház, akkor az nem a napelem miatt fog azért elsősorban kigyulladni, de a napelem is éghető anyagokat tartalmaz, tehát az is együtt fog vele lángolni. De azt gondolom, hogy azzal, hogyha valaki napelemes rendszert telepít a házára, ellátja nyilván ezekkel a biztonságtechnikai berendezésekkel, amiket beszéltünk, túlfeszültségvédelem, tűzeseti leválasztás, és a többi, nem víz bele nagyobb kockázatot, mint hogyha nem lenne napelem a házán. Tehát a tűzveszélyességét ezzel önmagában nem fogja fokozni. Korábban felmerült több esetben, hogy kell-e villámhárító akkor a házra, hogyha van napelem a háztetőn. Erre a rövid válasz, hogy nem kell. Mert azzal, hogy fölteszem a napelemet a házra, azzal nem válik villámveszélyesebbé. Viszont, hogyha van villámhárító a házon, akkor a napelemet be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe.
Én bízom benne, hogy a legtöbb tévhitet eloszlottuk ez alatt a néhány epizód alatt. Köszönjük, hogy velünk voltatok a Világos Mintanap mindegyik részében. Hogyha olyan tévhitetek van, amit nem beszéltünk meg, akkor írjátok meg kommentben, és megpróbáljuk megválaszolni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
A Világos Mintanap házigazdái Matyasovszky Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keress minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat. Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően.